Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 9. fejezetéből, a 21-től 25. terjedő versekig olvasom, valamint Márk evangéliumából, a 2. fejezetből, a 3-tól a 12-ig terjedő versekből. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, ami Urunk, Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit 4 vittek. Mivel a sokasság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja, ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: megbocsátottak bűneid, vagy azt mondani: kelj fel, fogd az ágyadat, és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyat, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind. Dicsőítették az Istent, és ezt mondták: ilyet még sohasem láttunk. Ámen.
Mindenható édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt állhatunk most előtted. Itt állunk, és nem győzünk csodálkozni, hogy ki is vagy te, Istenünk, aki az eget és a földet alkottad, aki olyan annyira szeretsz minket, és ezt az egész világot, hogy elküldted értünk a te egyszülött fiadat. Köszönjük neked, hogy olyan sok mindenért hálásak lehetünk neked, hogy megtartottál minket ezen a héten, és erőt adtál nekünk, és egészséget. Köszönjük neked, Istenünk, hogy olyan sok mindent kapunk te tőled. De azt is megvalljuk előtted, hogy mindezekre a dolgokra mi méltatlanok vagyunk. És ezek csak ajándékok tőled, mert mi nem érdemlünk semmit. Istenünk, hadd emeljük most fel a szívünket, amely nem teljesen tiszta, ami sok minden bűnnel és nyomorúsággal van tele, mert te látod, hogy vétkeztünk te ellened és embertársaink ellen, gondolatban, beszédben vagy cselekedetben. Nem vagyunk méltók, hogy te a hajlékunkba jöjj. De Istenünk, köszönjük azt, hogy Krisztusért te megbocsájtasz nekünk, hogyha őszintén és tiszta szívvel kérjük ezt. Köszönjük, hogy te megígéred nekünk azt, hogy jelen vagy itt, most is, a te szent lelked által, hogy így áld meg minket, hogy itt legyél te középen, és te legyél az, aki szólsz hozzánk, aki tisztítasz, aki táplálsz minket, és aki mindenképpen itt vagy a középen, hogy minden szem te rád irányuljon. Krisztusért kérünk, így hallgass meg minket. Amen.
Istennek az a szent igéje, testvéreim, amelynek alapján az ő szent lelke vezetését kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, a Jeremiás sírolmai könyve 3. fejezetében található. A Jeremiás síralmai harmadik fejezetében ez szokatlanul hosszú ige lesz, kérlek, hogy szeretettel és figyelemmel hallgassátok. Én vagyok az az ember, aki nyomorúságot látott az ő haragjának veszélye miatt. Engem vezérlett és járatott sötétségben és nem világosságban. Bizony ellenem fordult, ellenem fordította kezét minden nap, megfonnyasztotta testemet és bőrömet összeroncsolta csontjaimat, erősséget épített ellenem, és körülvett minden méreggel és fáradtsággal. Sötét helyekre ültetett engem, mint az örökre megholtakat. Körülkerített, hogy ki ne mehessek. Nehézzé tette láncomat. Sőt, ha kiáltok és segítségül hívom is, nem hallja meg imádságomat. Elkerítette az én utamat, terméskővel és ösvényemet elforgatta. Ólálkodó medve ő nekem, és lesben álló oroszlán. Utaimat elterelte, és darabokra vagdalt, és elpusztított engem, kiterjesztette kézívét, és a nyíl elé célul állított engem, veseimbe bocsátotta tegzének fiait, egész népemnek csúfjává lettem, és gúnydallá napestig, eltöltött engem keserűséggel, megrészegített engem ürömmel, és kovakővel tördelte fogaimat, és porba tiport engem, és kizárta lelkemet a békességből, elfeledkeztem a jóról. És mondám, elveszett az én erőm, és az én reménységem az Úrban. Emlékezzél meg az én nyomorúságomról, és eltapottatásomról, az ürömről és a méregről. Vissza-vissza emlékezik és megalázódik bennem az én lelkem, ezt veszem szívemre, azért bizom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Mivel nem fogyatkozik meg az ő irgalmassága, minden reggel megújul a te nagy hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek meg keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában, egyedülül és hallgat, mert fölvette magára. Porba teszi száját, mondván talán van még reménység. Orcáját tartja ki a verőnek, és megelégszik gyalázattal, mert nem zár ki örökre az Úr, sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint, mert nem szíve szerint veri az embernek fiát, hogy lábai alá tiporja valaki a föld minden fogját, hogy elfordítassék az ember ítélete a magasságos színe előtt, hogy elnyomassék az ember az ő peres dolgában, ezt az Úr nem nézi el, kicsoda az, aki szól és meg lesz, ha nem parancsolja az Úr. A magasságosnak szájából nem jő ki a gonosz és a jó. Mit zugolodik az élő ember, ki a maga bűnéért bűnődik? Tudakozzátok utaitokat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Emeljük föl szíveinket, kezeinkkel egyetemben az Istened az égben, mi voltunk gonoszok és pártütők, ezért nem bocsátottál meg. Fölöltötted a haragot, és üldöztél minket, öldököltél, nem kíméltél. Felöltötted a felhőt, hogy hozzád ne üssön el az imádság. Söpredékké és utálattá lettél minket a népek között. Feltáltotta száját ellenünk minden ellenséget. Rettegés és tör van mi rajtunk, pusztulás és romlás. Vízpatakok folynak alá az én szememből, népem leányának romlása miatt. Szemem csörgedez, és nem szűnik meg szomorkodni. míg ránk nem tekint és meg nem lát az Úr az égből. Szemeim bánatba ejté lelkemet, városomnak minden leányáért, míg ránk nem tekint az Úr az égből, és meg nem lát bennünket. Szemeim bánatba ejté lelkemet, városomnak minden népért, vadász vadásztak reám, mint valami madárra, fölüláradtak a vizek, az én fejem fölött mondván kivágattattam, segítségül hívtam a te nevedet, ó Uram, a legalsó veremből, hallottad az én szómat, ne rejtsd el füled sóhajtásom és kiáltásom elől, közeleg hozzám, mikor segítségül hívlak téged mondván, ne félj, pereld meg, Uram, lelkennek perét, váltsd meg életemet. Kedves estére, én nem tudom, milyen hatással volt most rátok ennek a megrendítő igének a felolvasása. Nekem be kell vallanom azt, hogy több mint fél évszázados prédikátori szolgálatom alatt soha még erről a könyvről nem prédikáltam, de most, hogy a napi igékre adatott éppen ezekben a napokban, amikor annyi megrendítő esemény történik, emlékezünk a 50 évvel ezelőtti forradalomra, sőt, ugye ennek a korosztálynak, amiből nagyon kevesen vannak ma itt közöttünk, akik nem csak 56-ban, hanem 44-45-ben is romba láttuk Budapestet, és az utolsó hetekben történt megrendítő események is valamilyen féleképpen, a kisebb mértékben is, de ezekre emlékeztetnek bennünket. Szóval én is el tudom azt mondani, hogy én tanú vagyok, amivel az ige kezdődött. Én vagyok az az ember, aki nyomorúságot látott haragjának veszélye miatt. Ennek a könyvnek, testvéreim, a Biblia eredeti héber szövegében ez a címe, mondom a héber szót, aztán megpróbálom leforítani, hogy Iká, ami azt jelenti, hogy hogyan, miképpen lehetséges ez? Hát történhet ilyesmi. Itt van egy ember, aki ott van Jeruzsálemben, akkor, amikor már a templom romokban van, már a falak le vannak dőlve, a nép jó részét már deportálták Babilonba, és ott ül a romok között, mint azok a pakisztáni emberek, akiket tegnap este lehetett látni a televízióban, akik az egy év előtti földrengés után még mindig a házaik romjai között laknak, vagy a beirutiak, akiknek frissebbek a romaik. És ugye ezek az események is, ugye ez a televíziónak az átka, vagy a jótéteménye, hogy ma nem lehet elbújni az események elől. Most is elmondom, amit ma elmondtam máskor is ezen a szószéken, hogy mióta elkezdtük ezt az istentiszteletet, körülbelül 300 gyerek éhen halt a világon. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, gondolkodjunk csak az utolsó heteknek az eseményeire itt ebben a hazában. Érdekes azután, hogy most a címre visszamenve, vagy a görög Bibliában a cím az, hogy jajgatás. Csak ennyi. Tehát nem a Jeremiás írva, csak az, hogy jajgatás. Valószínűleg nem is Jeremiás írta, nincs is benne a könyvben, hogy Jeremiás írta volna, de ide illesztették Jeremiás könyvéhez, mert ugye annak a korszaknak a megrendítő dolgairól beszél. És a latin címe, a latin Bibliában pedig könnyek. És a magyar egy kicsit jobban magyarázza, hogy a Jeremiás könnyei a bajban levő embernek a könnyei. És ismétlem azt, hogy ezek az események, amikről itt szó van, régi koroknak a megrendítő élményeit foglalták írásba. Egyebek között ugye, hogyha az ember figyelte ezt a imádságot, vagy meditációt, vagy annak kettőnek a kombinációját, látszik, és az irodalom tudósok megállapítása szerint ez változás nélkül történt. A Bibliában is a különböző könyvek részek több részből kerültek összeállításra. Ez nem. Ezt így írták meg akkor. A jaj kiáltásaival és az ellentmondásaival és mindezekkel együtt. A bajok és a nyomorúságok, amik itt vannak ebben a világban, bebetörnek egy-egy országnak az életébe, de éppen ez a modern világ az, amikor nem lehet nem tudni arról, ami történik, törődni kell mások szenvedéseivel is, arról beszél ez. Ugye a magyar híradó szervek, tévé meg rádió ebből a szempontból rossz múton járnak, amikor azt mondják, hogy mondjuk a Vörös-tengeren elsüllyed egy hajó, és meghalt 300 ember, magyar nem volt köztük. Tehát akkor nem is érdekes. Nyilvánvaló dolog, hogy a saját népünkért izgulunk legjobban, de nem csak azért, hanem az egész emberiségért, mert Krisztus az egész világnak a megváltója. A több mint két és fél ezer esztendővel ezelőtti esemény tanúja részletesen felsorolja a bajokat, amiket most már ismételten nem teszek meg, hiszen felolvastuk ezeket, de egy néhány pontot kiemelek belőlük. Az események központjában a város Jeruzsálem pusztulása van. Emberek halnak meg, csodálatos épületek pusztulnak el, és a nép jó részét fogságba hurcolják. Elpusztul a szent város, amit az Úr épített. Az Isten városa. Az Isten háza, aminek ő az őrizője. És látja az imádkozó, meditáló, szentíró, hogy az Isten cselekedett. Az Isten fordult a városa ellen. Ő vezette a népét a sötétségbe, ő zárta el az útját, és kizárta lelkét a békességből, és így veszítette el erejét és reménységét. Vagyis ami történik, az Isten ítélete. Haragjának veszélye, mondja. És ezért jut teljes nyomorúságba. Olyannak látja az Isten, mint egy ólálkodó medve, amelyik lesi a prédát, vagy a lesben zsákmányt váró oroszlán. Elveszti reménységét, de hitét nem. Éppen ezért lelke mélyén ott van a reménység csírája, amit a jajkiáltások között is megmutatkozik. Ebben a megrendítő leírásban olvassuk azt, és láthatjuk azt, hogy a szerző átéli nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is a szenvedést, és az óriási pozitívum az ő élményének az, hogy tudja, hogy az Istennel van dolga. Mert tulajdonképpen egy ronda kifejezés, az Isten olyan, mint egy oroszlán, amelyik meg akar semmisíteni. De benne van ez, hogy bármi van, összeomlik a világ, kilövik az atombombát, ahogy kilőtték Hiroshima-ba, és ugye ma akarják kilőni a koreaiak, ugye a hírek szerint éppen a saját kis atombombájukat. De az Isten ott van, és az Isten, aki uralkodik. Ma gyakran elmondjuk, és sokan elmondják a világban is, hogy az emberek közül nagyon sokan elveszítették az Istenbe való hitüket. Ebben sok igazság van, de nincs teljes igazság. Egyrészt azért, mert mindig voltak ateisták. A Horthy korszakban is voltak ateisták, meg a középkorban is, és a Zsoltárban is, két Zsoltárban is olvassuk ezt a mondatot, amelyik erről tanúskodik, hogy a bolond így szól az ő szívében, nincs Isten. Tehát voltak ateisták a régi időkben is, és azt is tudjuk, hogy amikor hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen kétféle dologról van szó, amit a nagy francia bölcselő, a Blaise Pascal így fogalmazott meg, hogy van a Jézus Krisztusnak az atya és a Krisztusban való hit, és van a bölcseknek az Istene. Ma még hozzátehetjük azt is, hogy van a propagandának, a médiának is megvan az Istene. Nekem nyílogat a bicska a zsebembe, amikor a hírek közben elkezdenek ájtatoskodni. Emlékszem rá, hogy rögtön a rendszerváltozás után 9-ben volt egy a tévének a pártitkára, elkezdett a karácsonyi ájtatba ájtatoskodni ott a karácsonynak az értelméről. Ugye, szóval van ilyen hit is, amit a média kelt. A Bibliában a hit, ami ennek az embernek a hite, az az Istennel való találkozásban születik. Az nem az, hogy én kiokoskodom a fejembe, hogy hát mégiscsak kell lenni valami Istennek. Hanem az, hogy az Isten eljön, és eljött már az Ószövetségben a profétákon keresztül, és az utolsó időkben, 2000 esztendővel ezelőtt, pedig ő maga eljött a fiában. Testvérek, ez egy percig nem szabad elfelejteni, hogy a kereszténység lényege abban van, hogy a Teremtő Isten, a Jeruzsálemet megépítő, vagy a Jeruzsálemet leromboló Isten belépett a történelembe, amit ő alkotott Krisztusban. Aki valóságos Isten, a Szent Háromság Isten második személye, az örök fiú, aki emberré lett, és aki magát adta az emberekért. Aki a életével és a halálával megmutatta az isteni szolidaritást, mert tulajdonképpen ennek a Krisztusban való summája ennek a rettenetes fejezetnek, ennek a jajkiáltásnak, ennek az ikának, az, hogy ebbe a szenvedésbe belépett az Isten, és meghalt a kereszten, és megtöretett a teste, és kiontatott a vére, hogy tápláljon bennünket az örök életre. Mert az Úr vacsorában ez történik. Nem csak annyi, hogy emlékezünk, hogy valami történt, hanem itt van ő, aki a Szentlélek át, akinek a világba való jelenlétét a Szentlélek hosszabbította meg az utolsó 2000 esztendőben, is tart mind a mai napig, hogy adja magát nekünk és életet adjon nekünk. És ebben a találkozásban adatik az igazi hit. Vannak olyan istentiszteleti rendek, és ezt én annak idején már Budafokon, amikor én is később kezdtem tanítani, hogy a konfirmandusoknak, hogy amikor odaadom a kenyeret, meg a bort, Krisztus teste megtöretett, érted, akkor mondd azt, hogy amen. És mondjuk azt, hogy amen, akár hangosan, akár magunkban, legjobb lenne hangosan mondani. Mert tudnélik, az úrvacsora pontosan ezt fejezi ki, hogy itt van az Isten, aki magat adja, és én erre ámment mondok. Annyira ámment mondok, hogy nem csak a számmal, hanem kitátom a számat, és megeszem. Így van a Zsoltárban. Tátsd ki a szádat, és én megtöltelek téged. Ez egyszerű vendégségben Jézussal egyesülünk. És ez az igazi hit. Amikor a Szentíró megállapítja, hogy elveszett ereje és reménysége, mégis az Úrhoz földön, mondom, a reménysége már nincs, az Isten elfeledkezett, megöl az Isten, kivégez az Isten, de ő ott van. És mégis emögött, a hit mögött ott van valahol a reménység, és ekkor használja ezt a szót, hogy a emlékezés. Két ízben is használja. Az Úr, aki megemlékezik az ő népéről. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy Istent kéri a Szentíró, hogy emlékezzék rá, és ez a kétféle használat a hívőre, tehát hogyha az Isten emlékezik, és ő is emlékezik, a nagyon meggyengült hívő ember életére is jellemző. Azért van életem az elesettségben, mert az Isten megemlékezett rólam. Micsoda az Úr, hogy megemlékezel róla, énekeljük a 8. Zsoltárban. Van oka emlékezni ennek az írónak. Nekem is van oka emlékezni a saját életemből. És ő benne is felderengenek a régi emlékek. Isten kegyelmességéről, kifogyhatatlan szeretetéről, és így születtek meg ezek a 22-23. Versek, amiket ez a Biblia vastag betűvel nyom, és amit így külön az összefüggésből kizöggetve sokan ismernek, hogy az Úr kegyelmessége, hogy nincsen végünk, nem fogyatkozik az ő irgalmassága, minden reggel megújul a te hűsége, te vagy az én örökségem, de ebben az összefüggésben lesz igazán hatalmas ez az ige. Beirutnak vagy Bagdadnak romjai között. A 21. századnak a rettenetes veszedelmei között. Mert az emlékezés újra felfedezteti a Szentíróval azt, hogy az Istennel való kapcsolatnak az a legfontosabb esemény, az Isten megemlékezett róla. Nem hagyta el a lázadó embert sem, a bűnös embert sem. És nem engedte, hogy az ember önmagát teljesen elpusztítsa. Az evangélium ismeretében azt is tudjuk, hogy Isten rólunk való megemlékezésének legdöntőbb eseménye, hogy emberré lett a Krisztusban, ezért adja nekünk az űrvacsorában. Az alapige aztán arról beszél, hogy tudja, hogy ő megrendítő események tanúi, romok vannak körülötte, de még hálát ad az Istennek, hogy még minden nyomorúság és halál ellenére él, itt él a romok között. És érzi, hogy nem csak azért maradt meg, hogy megmaradjon egy utolsó mohikán a végpusztulás előtt, hanem hogy hirdesse a többinek az Isten szabadítását. És úgy hirdesse, hogy föl tudja mérni a helyzetet. A helyzetnek a lényege az, ismételjük meg még egyszer, amit az elején már röviden elmondottunk, hogy a helyzet lényege az ember bűnös volta, föllázadt az ő teremtő Isten ellen, és ezzel nem az Istent, hanem önmagát és a maga környezetét pusztítja el. És a Szentíró az emlékezés közben nem feledkezik el a saját bűneiről. Ezért olyan nagyon fontos, testvérek, az Isten tiszteleten bűnt vallani, Isten tisztelet nem csak a úrvacsorakor, minden Isten tiszteleten, amikor az Isten elé állok, az otthoni magános csendességemben vagy a templomban, az első lépések közé tartanak annak, hogy Uram, én vétkeztem, Uram, én bűnös vagyok. Tudakozzuk útainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk meg az Úrhoz, mondja. Tudja, hogy lelki egyensúlya helyreállításának, gyógyulásának az alapfeltétele az önvizsgálat és a bűnbánat, amit Szent Pál apostol az úrvacsora szereztetés igében magunk megpróbálásának nevez. A Szentírás egyik legfontosabb igazságát mondja ki egyház hitvallása, a Heidelbergi KT, amikor azt mondja, hogy ahhoz, hogy boldog legyek, ahhoz három dolgot kell tudni. Egyik az, hogy milyen nagy az én bűnöm, ennélkül nincs. Második, hogy megszabadította Krisztus a bűntől, a harmadik pedig, hogy ezért hálával tartozom. Meg kell vizsgálnunk útainkat. Amikor a Szentírás bűnről beszél, a kétféle vonatkozását említi Isten ellen, ő ellen lázadtam, és a másik ember és a teremtett világ ellen. Napjainkban nem csak az a baj, hogy annyi atombomba van ma is, hogy háromszor fel lehetne az egész világot robbantani, hanem az, hogy kiszabadult az ipari fejlődés a korlátok alól, és lassanként ez válik önpusztítóvá, és mérgezi meg a levegőt, meg a földnek, meg mindent ezen a világon. És így fosztjuk meg önmagunkat az élet lehetőségeitől. Ezekben a napjainkban már éppen annyi életveszély és fenyegetést hozott már létre, mint a gyilkoló fegyverek, a természet, a környezetszennyezés. A magyar társadalomban, és ebben sajnos az egyház sem vagyunk kivétel, rengeteget foglalkozunk a mások bűneivel, de a magunkival nem. A németek vitték el a zsidókat, nem mi, csak mi ebben az egész ügyben ártatlanok voltunk, és egy csomó más példát lehetne arra nézve, hogy ez, amit a Zsoltár, hogy vizsgáljuk meg önmagunk utainkat, ez nem történt meg. Nincs igazán. És ez nem csak az utolsó pár hónapra, hanem legalább az utolsó 50-60 esztendőre érvényes. Ugye a régiek nagyon tudták ezt. A himnusz szerzője is tudta ezt, meg Vörös Marti is tudta ezt, meg a többiek. Tudakozzuk útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz, és hívjunk másokat is megtérésre és reménységre. És a napjainknak a tragikus szétszakadásai idején, amikor a magyar társadalom úgy ketté szakadt, hirdessük, a Krisztusban van gyógyulás. Krisztusban az Isten megbékéltette magával a világot, és ezzel lehetővé tette, hogy az emberek is megbékéljenek egymással. Ahogy ennek a Jeruzsálem romjai között élő embernek megadott ez a kiváltság, hogy ezt hirdesse a népének, és ezért jöhetett a nép vissza, és építhette meg a templomot. Nekünk, az Isten népének ez a világ. Hál' Istennek nincsenek romok még, reméljük nem is lesznek. De ebben a szituációban kell megélnünk és hirdetnünk, hogy az Isten megemlékezett rólunk. És azt akarja, hogy megbékéljünk ő vele, és megbékéljünk egymással. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben volt, és most is örökkön örökké. Amen.
Köszönjük Istenünk, hogy veled lehettünk most együtt, és a testvérekkel. Köszönjük Istenünk, hogy jelen voltál közöttünk, annak ellenére, hogy látod, hogy milyen nyomorúság vesz körül minket, itt is, ebben az országunkban és az egész világban. Kérünk azért, hogy mindezek ellenére ne veszítsük el a reményünket, ne veszítsük el a hitünket, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, te akkor is nyújtod felénk a kezedet. Nyújtod felénk a kezedet, amiben mi meg tudunk kapaszkodni, és biztonságban tudunk lenni. Köszönjük Istenünk, hogy közben járhatunk másokért is. Mindazokért, akik elesettek, akik betegek, akár itt élők a gyülekezetünkbe, vagy itt laknak Gazdagréten. Kérünk, hogy te adj nekik erőt, és kérünk, hogy te legyél velük mindenfajta nyomorúságuk közepette. De így kérünk egész nemzetünkért is, ahol szintén annyi a széthúzás, a feszültség. Kérünk, hogy ne vedd le rólunk a te kezedet, és ne büntess minket a bűneink szerint. És Istenünk, te látod az egész világban mindazokat, akik nyomorúságot szenvednek, akik éheznek, akik fedél nélkül vannak, akik háborúságot viselnek, ahol nagyon sok igazságtalanság van. Kérünk azért, hogy legyél mindazokkal, akikért senki sem imádkozik, mindazokért, akik teljesen reményvesztettek és elcsüggettek. Kérünk azért, hogy áld meg a jövő hetünket, adj nekünk erőt a munkánkba, legyen szeretet otthon a családjainkban, és tudjunk te hozzád imádkozni napról napra, hogy a veled való közösségünk ne szűnjön meg. Te legyél a mi őriző pásztorunk. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.